Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 167-es énekünk első három verszakát. A 167-es énekünk első verszaka így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és énekeljük a 395-ös énekünk három verszakát. A 395-ös énekünk első verszaka így kezdődik: Isten szívén megpihenve. Yeah. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 34. úrnapjára, a mai napra kijelölt tanítását. Ezt a szakaszt G. Szabó László pótpresbiter testvérünk olvassa közöttünk. Hallgassuk figyelemmel a tanítást.
Hogyan oszlanak meg e parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla négy parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt. A második tábla pedig hat parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bárványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Isten iránt Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam. Teljes alázatossággal és béketűréssel minden jót egyedül őtőle várjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. Mi a bárványimádás? Az, ha az ember az egy, igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is más képzel vagy tartogat magának, hogy abban bízván bizalmát vesse. Még egyszer, hogy abba bizalmát vesse. Köszönöm.
Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét a Filippi beliekhez írt levél második részének 5. versétől a 11. verséig. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből a 2. rész 5-től 11-es verséig. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, eléd jövünk most, mert meg kell vallanunk előtted, ami alkalmatlan, gyenge voltunkat, azt, hogy nem vagyunk alkalmasak a te tőled való tanulásra, arra, hogy rád figyeljünk. Ezért kérünk téged, hogy vedd el tőlünk most a mi figyelmünket a földi gondokról, távoztasd el ezeket, és add, hogy egyedül rád figyeljünk, egyedül tőled akarjunk tanulni és tanítottak lenni. Kérünk nagyon, hogy áldj meg minket a te szent lelkeddel, hogy most, amikor rád figyelünk a te igédre, akkor nyíljon meg a mi szívünk és értelmünk, hogy a szívünk mélyéig hatoljon mindaz, amit te szeretnél velünk megosztani és a szívünkre helyezni. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál a mögöttünk lévő héten. Áldunk téged és dicsőítünk azért, hogy nem feledkeztél meg rólunk, ahogyan ígérted is, hogy velünk leszel minden nap a világ végezetéig. Köszönjük, hogy volt mit ennünk és innunk, hogy volt hol laknunk. Köszönjük azt, hogy nem hagytál el minket a mi nehézségeinkben sem, hanem átsegítettél azokon. És eléd tesszük le most a mi aggodalmainkat a jövővel kapcsolatban is. Nem akarunk ezen rágódni állandóan, hanem szeretnénk most csak te rád figyelni. Kérjük, hogy így légy itt, így add a te lelkedet, hogy együtt közösségben buzduljunk föl a te nagyobb ismeretedre, a te nagyobb szeretetedre. Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, és a 173-as énekünket énekeljük. A 173-as énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Hallgassuk meg Isten szent igéjét, ahogy írva van a zsidókhoz írt levél 12. részének első két versében. Azok az ige versek, amelyeken keresztül Isten szólni akar köztünk ma is, hirdetni az ő igéjét, írva találhatóak a zsidókhoz írt levél 12. részének első és második versében eképpen. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet, testvéreink. Amikor azt a szót halljuk, hogy misszió, milyen érzések töltenek el minket? Milyen dologra, vagy milyen személyre, kire gondolunk ilyenkor? Egyáltalán milyen gondolataink vannak, és milyen tetteink vannak ezzel kapcsolatban? Kérdezem hát, hogyan gondolkodunk a misszióról? Vagy még inkább, hogyan kellene gondolkodnunk? És Isten mit szeretne, hogy gondoljunk a misszióról? Benne a mi helyünkről. Szeretném, ha ezért részletesebb vizsgálat alá vennénk a felolvasott igerészt, és már is föltennénk a kérdést, hogy miért kezdi így Isten, hogy annak okáért. Azért, mert visszahivatkozik a megelőző fejezetre, leginkább a 11-es részre, ahol arról szólt, hogy mit jelent a hit, és felsorolta a hit hősöket, az Ószövetségbeli azon hit hőseit, akik a bizonyságtevők fellegei. Mi is a hit? Azt olvasuk a 11-es rész elején, hogy a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. És értjük ezt? Ez azt fejezi ki számunkra, hogy amit láthatunk, az nem lehet a hitünk tárgya, mert az szemmel látható és valóságnak tűnik. A hit tárgya csak az lehet, amit nem látunk. Egyfajta szembeállítás van, hogy mást jelent látásban járni, és mást jelent hitben járni. Ugyanakkor azt is olvassuk, hogy a hit az a reménylet dolgok valósága. Vagyis mindazok, amiket nem látunk, és csak távol ígéretekként állnak előttünk, számunkra valóság. Számunkra ez igaz. Nem az a valóság sokszor, amit látunk, hanem az, amit nem látunk, amit Isten megígért. És erre a két alappillérre építve bemutatja, hogy milyen hit cselekedeteket, hitlépéseket tettek az Ószövetségben. Ábel, Noé, Sára, Ábrahám és továbbiak. És ezek után azt mondja, hogy akik körülvesznek minket, ezek a mártírok, ugyanis a bizonyságtevők, tanúk vagy mártírok, ez a szó, amit itt használ, ez mind kifejezi ezt. Ők volt köztük olyan, aki az életét adta a hitéért. Volt, akit ketté vágtak, szétfűrészeltek. És voltak, akik üldözéseket szenvedtek. Azért, mert nem azt tekintették valóságnak, ami a szemük előtt volt. És miután bátorítja a hívőket, hogy nézzetek rájuk, utána azt mondja, hogy éppen ezért mi is, akiket körülvesznek a bizonyságtevőknek ilyen fellege, és mit mond, hogy mi legyen ekkor? Azt mondja, hogy tegyünk félre minden problémát, gondot. Ez a megkörnyékező szó kifejezi azt, hogy valamit ólálkodik körülöttünk, körülvesz, szorongat minket. Ismerjük ezt a saját életünkből, hogy a bűn lépten nyomon ott van, körülvesz, ránk akar törni. És mégis azt mondja, hogy tegyük le az akadályokat, a mi gondjainkat, aggodalmainkat, tegyük le a bűnöket és azoknak a kívánságait, és mit tegyünk? Kitartással fussuk meg az előttünk lévő futópályát, futóteret, így is lehetne fordítani. És ez a kitartással nem azt jelenti, hogy egy-két napig, hanem ez a leginkább azt fejezi ki, hogy hosszú távon alatta maradni a nehéz súlyoknak, a nehéz terheknek. És itt ahhoz hasonlítják a hívő életet, mint amilyen egy hosszú táv futás, ahol ki van tűzve a cél. Elindulunk, és folyamatosan, hosszú távon alatta maradunk a terheknek. Bármilyen nehéz, bármilyen fárasztó, mégis a cél felé nézünk. Nem nézünk magunkra, hogy bírni fogjuk-e, vagy kételkedjünk. Nem nézünk a lelátóra, a közönségre, nem akarjuk elfogadni más emberek dicséretét, hanem a célra kell irányítanunk a figyelmünket, ahogyan a hosszú távfutók is. Egy gondolatot zárójelben megjegyzek itt a mai gyakorlattal kapcsolatban, amikor azt látjuk, hogy a hívő életet leginkább úgy éljük meg sokszor, mintha egy labirintusban lennénk. És itt szinte kanyarról kanyarra tétlenkedünk, vagy várjuk azt, hogy Isten mondjon valamit, vagy mások mondjanak valamit. És ide-oda próbálunk evickélni. Nagyon érdekes az, hogy nem ezt a hasonlatot olvashatjuk itt Isten igéjében, hanem egy olyan hasonlatot, ahol a kapcsolópont abban van, hogy világosan látható a cél, ahová tartunk. Tényleg világosan látható a cél? Tényleg oda tartunk? Kérdezhetjük persze, hogy hová, és mi az a cél? Hát itt következik a következő vers, a második rész, a második versben, ahol azt mondja, hogy nézvén a hit fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Nagyon különös a tartalma ennek a nézvén szónak, amelyik azt fejezi ki, hogy minden másról fordítva el a mi tekintetünket, egy dologra fókuszálni. Nagyon jól kifejezi ez, hogy ne nézzünk senki másra, se magunkra, hanem egyedül Jézusra. Ugyanis ő a hit fejedelme és beteljesítője. A hit fejedelme, az archégosz, olyan, mint egy fejedelem, egy uralkodó, egy hadvezér, aki eljött közénk emberként, és egy tökéletes életet élt. Ő az egyetlen ember, aki Isten minden követelményének, parancsának eleget tett. Ő a legnagyobb hős, ő a legnagyobb fejedelem, ő a legnagyobb uralkodó. De nem csak fejedelem, hanem a hit beteljesítője is. Ami azt jelenti, hogy a mi hitünk tárgya, alanya leginkább Jézus Krisztus, és minden, amit Isten ígért nekünk, az ő benne, Jézusban lett ámen és igen. A mi reménységünknek minden része Krisztusra vonatkozik, mert ő a hit beteljesítője. Hogy érthetőbb legyen, ez azt jelenti, hogy most, amikor itt ülünk, számunkra az, hogy Jézus vissza fog jönni, a hitünk tárgya, a hitelt megragadott dolog. Az, hogy lesz ítélet, hogy van üdvösség és van kárhozat, ezt most nem látjuk. Ez a hitünkkel valóság csak. De amikor eljön az utolsó nap, Jézus visszajön, akkor ez mind már nem a hit tárgya lesz, hanem látható valóság számunkra. Érezhető az a feszültség, ami a kettő között van, hogy ez most csak hittel ragadható meg, és aközt, ami akkor majd valóság lesz. Hát ez az a Jézus, akire föl kell néznünk. És fontos látnunk, hogy miért. Azért, mert Jézus az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Itt nagyon tömören és röviden ugyanaz van kifejezve, amit a Filippiekhez írt levélből olvastunk. A Krisztus himnusz, az, hogy Jézus vállalta a szenvedést, megalázta magát, eljött a földre emberként. Nagyon sok szenvedésben volt része, és nagyon sok megaláztatást szenvedett el. De végül a legnagyobb is ráhelyeztetett, a kereszthalál, mindannyiunk bűnének a büntetése. De nincs vége itt a történetnek, hanem ezután Isten felmagasztalta őt, és mindennél nagyobb dicsőséggel és hatalommal koronázta meg, és az ő jobbján van, ami azt fejezi ki, hogy Jézusé, minden hatalom menjen és földön. Ő az Úr, ő a Király, ővé a dicsőség. És ez valóság. Valóban ez egy győztes futam, amiben mi vagyunk. Egy győztes hosszú távfutás, ahol a mi első emberünk már beért, és ott van, és ő már győzött. Az itt található kifejezés, hogy öröm helyett, fordítható úgy is, hogy öröm miatt, örömért. Ez a görög szó, hogy anti, ez jelentheti így is és úgy is az itt található igeverset, ami azt fejezi ki, hogy Jézus egyrészt az atyánál lévő nagy örömöt odahagyva, azért, hogy minket üdvözítsen, eljött. De úgy is értelmezhető ez, hogy arra a még nagyobb örömre tekintve, ami akkor vár majd ránk, amikor vele együtt a mennyben örvendezünk, arra a nagy örömre tekintve vállalta a megaláztatást. Hisszük azt, hogy tényleg így szeret minket Isten, és Jézus ekkora áldozatokat volt hajlandó tenni értünk, személyenként, egyenként, te érted, és én értem. Ha belegondolunk ebbe, sokkal drágább lesz számunkra ez az ige rész. És azt is szeretném, ha tudatosítanánk, hogy ő vállalta a megaláztatást, a szégyent, azt, hogy a fejére tegyenek egy tövis koronát, hogy megcsúfolják, hogy itt a zsidó királya, hogy megverjék, hogy arcul köpjék. Ez nem volt olyan könnyű neki. És különösen számunkra, akik egy szégyenközpontú kultúrában élünk, fontos lenne tudatosítanunk azt, hogy igen, Jézus sokkal nagyobb szenvedéseket és sokkal nagyobb szégyent vállalt értem. Hát mi az a kis szenvedés és szégyen, amivel én jöhetek itt a világban, ahhoz képest, amit ő vállalt? Félek megvallani némelyik munkatársam vagy szomszédom előtt azt, hogy igen, én Krisztusban hiszek, mert akkor kicsúfolnak vagy megaláznak. Mert egy szégyenközpontú kultúrában élünk, ahol, ha lehet, mindenki takargatja a bűnét, mindenki takargatja a hiányosságait, és nem vagyunk őszinték, képmutatók vagyunk nagyon sokszor. Jézus oda tette magát a szégyenhez is. De a végcél az a nagy öröm volt, amibe ő már bement, és ahol vár minket, hogy mi is vele együtt örvendezzünk. Isten oldaláról ez a megmentés, az üdvözítés, a misszió. A mi oldalunkról viszont ez a kegyelem, hogy arra érdemteleneket az ő szuverén döntése folytán üdvözít. Nem jár nekünk ez, nem érdemeljük meg, de a megmentésünk miatt, az irántunk való szeretet miatt, hogy vele együtt legyünk a mennyben, vállalta ezt Jézus. És ez az igerész buzdítani szeretne minket arra, hogy Isten bevon minket az ő megmentési tervébe, munkatársaivá akar minket tenni. És nagyon fontos megértenünk azt, hogy Isten megtehetné, és joga lenne rá, hatalma lenne rá, hogy akár a kövek beszéljenek. És a hitetlen emberek, amikor sétálnak a boltba, akkor meghallják, hogy az egyik kő azt mondja, hogy Jézus a megváltó, te a kárhozat felé tartasz, és az egyetlen megoldás számodra Krisztus. De mégsem így döntött Isten. Mégsem a kövek beszélnek. Mégsem egyszer csak világosság gyullad a fejünkben magunktól. Hanem vagy az ige olvasása közben, vagy prédikáció hallgatás alatt, vagy hívő testvérekkel való beszélgetés alatt jutunk hitre. Vagyis meg kell látnunk, hogy Isten nem iktatja ki a teremtettségi dimenziót, a teremtettségi környezetet, azt, hogy húsvér emberek, vagy fizikai olvasható könyv az, amelyik szólja az üdvösséget. Hogy beszéd, szó, hallható hang közvetíti a legnagyobb ajándékot, az üdvösséget. És ebben a mi szerepünk, akár a szívünket, akár a kezünket, akár a lábunkat nézzük, megvan. Fontos, hogy a szívünk dobogjon ugyanazért, amiért Isten szíve dobog, a misszióért. Hogy imádkozzunk Isten missziói ügyéért, a misszionáriusokért, a belmisszióért. Hogy a kezünk is megtegye, amit kell, akár az adakozással ezekre a célokra. Akár azzal, hogy diakóniai jótetteket viszünk végbe. Akár azzal, hogy a lábunk elindul, és elmegyünk a szomszédunkba, és elmondjuk neki az örömhírt, ami számunkra a legnagyobb kincs. Vagy elhívjuk őt a templomba, Isten tiszteletre. Vagy lehetnek olyanok, akik elmennek külföldre misszióba. Vagy akár gondolhatunk az őszi evangéliumot minden otthonba programra, amely itt a környéken egy nagy lehetőség számunkra, ahol vihetjük az evangéliumot. És akár itt be is fejezhetnénk, mert tudjuk, hogy mit kell, de nem tudjuk, hogy miért. Joggal kérdezhetitek, hogy miért legyen ez fontos nekem? Miért legyen szívügyem a misszió? Miért akarjak én Isten ügyében részt venni? És kell, hogy ez érdekeljen engem? Hát nem jól el vagyok a saját kis életemmel. Az, hogy miért, két aspektusú. Egyrészt Isten kapcsán, másrészt az emberek kapcsán. Istennel kapcsolatosan azt mondhatjuk, hogy viszont szeretetből és a felelősségünk tudatában. Ha nem nézünk föl Jézusra, akkor nem vagyunk tudatában, és nem hisszük azt a szeretetet, amivel Isten felénk van. Ha mi naponta megújulunk a bűnbánat és a hit által, Krisztus szeretetében, akkor ez a viszont szeretet Isten felé arra indít minket, hogy bekapcsolódjunk abba, ami neki fontos. Hogy az, amiért Isten az egész történelemben a kijelentést adta, amiért Jézus eljött, az nekünk is fontos lesz. Azért, hogy az embereket megmentse a kárhozattól, hogy a mennyben vele örüljenek. És ha viszont szeretjük Istent, akkor ebbe bevon minket, bekapcsolódunk. Másrészt viszont a felelősségünk tudata az, amelyiket úgy láthatjuk, hogy ma gyakran hiányzik. Két véglet az, ami található. Az egyik az, hogy minden az emberen múlik. Egy fokozott emberközpontúság tapasztalható. És ilyenkor győzködik az embert, hogy de igen, térjél meg, lenyomják a torkán az evangéliumot, kötelezik rá, hogy mondd el ezt az imádságot, és akkor biztosan üdvözülsz. Ez egy olyan hozzáállás, ami elárulja, hogy itt nem Istenről szól, nem Isten van a középpontban. Elég csak kinyitnunk mondjuk a Napi Ige című bibliaolvasó kalauz hátsó belső borítóját, és ott azt látjuk, hogy három ok, amiért szükséged van Jézusra. Mert kísért a múltad, mert kell neked most egy barát, és mert a jövőd akkor lesz jó, hogyha vele barátságba kerülsz. És kérdezem, hol van itt a kárhozat? Hol van itt az, hogy Jézus a megváltó? Sehol. Itt csak arról van szó, hogy itt a végén ez az imádság, mondd el, és majd üdvözülsz. Értjük ezt, hogy Isten és a kegyelem kimarad éppen a lényeg. A másik véglet pedig az, amikor csak azt látjuk, hogy Isten megoldott mindent. Isten, akit akar, úgy is üdvözít. Majd Isten megadja nekik, és jól el vagyunk. Kényelemben, néha már lustaságban, nem foglalkozunk Istennel és a többi emberekkel, bezárkózunk a mai posztmodern, szekularizált társadalomban, nem érdekel minket senki, majd Isten megoldja, ha akarja. És egy nagyon fontos dolog, amit látnunk kell, együtt látnunk, hogy a Biblia nem egy racionális könyv. Nem értjük meg, de igaz egyszerre az, hogy Isten szuverén Úr, és mi mégis felelősek vagyunk a misszióban. Az, hogy Isten az egyedüli teljhatalmú hatalmasság, akin eldönti és megadja az üdvösséget. De mégis, mivel ő úgy látta jónak, hogy ezt az emberi és fizikai teremtettségi keretek között adja tovább, nekünk is szerepünk és felelősségünk van ebben. A missziói parancs, amit Jézus mond a tanítványoknak, és olvashatunk a Máté szerinti evangélium 28. részében, az egy általános felhívás. Mondhatnám azt is, hogy a mi hosszú távfutásunknak a végcélja majdnem, hogy az üdvösség továbbadása, hiszen mi hisszük és valljuk, hogy Krisztus miatt üdvösségünk van. És a célunk az, hogy ezen a hosszú távfutáson, ha lehet Isten munkájába bekapcsolódva, továbbadjuk azt. Hiszen ő azt mondta, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. Menjünk el és tegyünk tanítványokká minden népeket. Kereszteljük meg őket. És ő velünk lesz minden nap a világ végezetéig. Amikor sokszor halljuk ezt, azt gondoljuk, hogy hát igen, ez szól másoknak. De szeretném, ha tudatosítanánk, hogy ez a missziói parancs szól a mi gyülekezetünknek is. És mi egyenként felelősök vagyunk Isten előtt, a szívünkkel. Felelős vagyok a gondolataimmal, a szavaimmal, a tetteimmel, sőt, a képességeimmel is, hogy azokat mire használom, az adottságaimmal, amikkel Isten megajándékozott, és azzal az életerővel és pénzzel, amit Isten adott, hogy ezt hogyan használom föl. Szeretném, ha bátorító lenne ez mindenki számára, hogy hiszen mindenünk Istené, hát akkor hogy ne tartoznánk vele, hogy ezeket mind neki adjuk? Hát az egész életünk nem az övé, az egész testünk nem az övé. Hát akkor hogy ne tartoznánk neki a pénzünkkel, az energiánkkal, az időnkkel, a képességeinkkel, hogy ezt mind az ő ügyére, az ő szolgálatába állítsuk? Tartozunk ezzel. És nem kell megijedni, nem mondom azt, hogy mindenki menjen külmisszióba és találjuk meg a 120 országot, ahová különböző helyre elmegyünk. Hanem szeretném, ha látnánk, hogy mindenkinek megvan a feladata és helye. Ahogyan a gyülekezetben Isten elénk adja, minden egyes testtagnak megvan a szerepe és feladata. Más a test, más a fej, más a kéz, más a láb, de mindegyik a maga helyén a legfontosabb. És szeretnélek bátorítani titeket arra, hogy gondolkodjunk azon, hogy ebben a gyülekezetben melyik az a szükséglet, ahol Isten szeretne engem használni. Isten úgy örülne, ha mindenki megtalálná a helyét, ahol ő a leginkább adottságai, képességei szerint bekapcsolódik a gyülekezet életébe, és Lehet ez egyszerűen az imádkozás csak. Azzal, hogy mi naponta felvesszük azt a terhet, hogy tudatosan könyörgünk azokért az ügyekért, melyek a gyülekezetünkben folynak. Sőt, azokért az ügyekért, amelyek a misszió neve alatt folynak a világon. De lehet ez az, hogy becsületesen dolgozunk, és a megkeresett jövedelmünknek egy részét Isten ügyére adományozzuk. Lehet ez az, hogy eljárunk és segítkezünk a munkálatokban, a konyhai dolgokban, és lehetne sorolni. De lesznek olyanok is, akik elmennek, akik a láb, akik elmennek külső és távoli helyekre, és ott hirdetik az igét. Az első rész tehát az Isten szempontjából ez motiválhat minket, a viszont szeretet Isten iránt és a felelősségünk tudatosítása. A másik pedig az emberek felé való fordulásunk. És ennek is két része van, az egyik az emberek iránti szeretet, ami csak akkor lesz igazi, ha Isten szeretete tölt be minket. A másik pedig egy hitharc, aminek a kérdése az, hogy mi a valóság. Az első ponthoz csak annyit, hogy aki nem szereti az embertársát, akit lát, az hogyan szerethetné Istent, akit nem lát, mondja Isten az ő igéjében. Nagyon fontos ezzel szembenéznünk ma, hogy könnyen elsiklunk e fölött, hogy hát ez is gonosz, annak is vannak hibái, én nem foglalkozok vele, jól el vagyok, Istent szeretem a magam módján. Ne áltassuk magunkat. Ha valaki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. A másik rész pedig, hogy mi a valóság. Amikor arra gondolunk, hogy miért menjünk a misszióba, és az a válasz, hogy az emberek miatt, vagy miért imádkozzunk a misszióért, az emberek miatt, akkor fölmerül a kérdés, hogy tisztában vagyunk mi azzal, hogy mi a valóság, amiben ők vannak. Azt látjuk, ha rájuk nézünk, hogy jól el vannak. Van egy állásuk jó esetben. Van családjuk, élik az életüket, szép helyen, jó környezetben laknak, jó esetben. Rosszabb esetben nem, de úgy tűnik, hogy el vannak. Úgy tűnik, hogy nincs szükségük semmire. De itt jön be, ami a zsidókhoz írt levél 11. része elején van, a hit, a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Meg vagyunk győződve arról, hogy ők egyenes úton vannak a kárhozat felé. Tényleg elhisszük, hogy ők folyamatosan, egyfolytában közelebb és közelebb jutnak napról napra a kárhozathoz. Könnyen elhesegetjük magunktól, mert fáj ebbe és félelmetes ebbe belegondolni. De ez a hitharc. Ne azt gondoljuk valóságnak, ami a szemünk előtt van, hanem arról legyünk meggyőződve, hogy az a valóság, amit Isten elénk adott, amit ő kijelentett. És pont ez lehet az, ami bátorít minket, hogy részt vegyünk a misszióban. És nem vagyunk különbek semmivel, mint ők. Nekünk sem járt az, hogy valaki egyszer elmondta az evangéliumot, hogy elhívott a gyülekezetbe, hogy olvastam és adott egy Bibliát. Nem járt ez nekünk, nem érdemeltük meg, ugyanannyira, mint ők, akik még nem hallották az evangéliumot. Hát nem kell, hogy ők is meghallják, hát nem járna nekik is, ha mi meghallottuk. De nagyon fontos eközben, hogy folyamatosan, ahogy az ige figyelmeztet minket a második vers elején, felnézvén a hit fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. Vagyis mindeközben a tekintetünk Krisztuson legyen. Azért mondom ezt, mert sajnos valós életből vett példa az, hogy van valaki, aki a munkahelyén egyfolytában az evangéliumról beszél. És arról, hogy így megtérni, úgy megtérni, így átadni az életed, úgy vezettetve lenni Istentől. De mégis az a tevékenység, amit munkája közben az emberekkel végez, rossz, szeretetlen, figyelmetlen. Elárulja a cselekedeteiben, hogy nem érdekli az a közeg, az a csoport, akik felé ő a munkáját végzi. és éppen az ellenkezőjét éri el annak, amit kellene. A szavaival beszél a megtérésről és győzköd, de a tetteivel azt árulja el, hogy ő igazából még nagyobb szeretetlenségben van, még nagyobb gyűlölködésben és versengésben van, mint az egyszerű átlag polgárok. Félelmetes az, hogy mennyire káros és rontó hatású ez az evangéliumra és Isten ügyére. Éppen ezért fontos, hogy fölnézzünk Krisztusra, és őszinték legyünk. Ne vállaljunk el olyat, aminek nincs ott a helye még az életünkben. De ami a felelősségünk, ami a helyünk, abba álljunk bele. És éppen itt kapcsolódok a holnapi nemzeti ünnephez. Ha visszanézünk a múltra, akár István királyra, akár a reformkori nagy eseményekre, akár 56-ra, akár a rendszerváltozásra, azt kell meglátnunk, hogy a nemzetünk hősei egy dolognak nagyon tudatában voltak. Felismerték azt a helyzetet, ahol ők voltak. Meglátták azt, hogy azokkal az adottságokkal, képességekkel, politikai vagy anyagi körülményekkel, amiben ők vannak, és az a szükséglet, amiben a nemzetünk van, az ő feladatukat, az ő felelősségüket aláhúzza és kiemeli, és meglépték azt a lépést, amit kellett, akár a nemzet érdekében, akár a szabadságunk érdekében. És szeretném őket most ilyen példaképpen állítani elénk, hogy mi sokkal nagyobb világosságnak vagyunk a birtokában. Sokkal nagyobb lehetőségeink és adottságaink vannak. És sokkal nagyobb az a szükséglet, ami körülvesz minket, hiszen egy alkotmányos, békés, szabad országban élünk. Hála Istennek! És hála azoknak, akik ezt kiharcolták nekünk. De látnunk kell, hogy van ennél egy még nagyobb békesség, egy még nagyobb szabadság, egy még nagyobb öröm, ami a mennyben vár ránk. És ennek mi tudjuk az öröm hírét. És a szükséglet adott. Hát mondani kell, hát menni kell, hát imádkozni kell érte. Fontos, hogy a munkahelyünkön álljunk a helyünkre. Dolgozzunk tisztességgel és becsülettel, hogy a mi szavaink összhangban legyenek a tetteinkkel. De mindemellett, ahol és amikor Isten adja a lehetőséget, szóljuk az evangéliumot, és könyörögjünk azokért, akik körülvesznek minket. Mert a kérdés újra csak az, hogy hitben járunk, vagy látásban. Az a valóság, amit látunk, hogy itt egy békés, nyugodt ország alkotmányos renddel, vagy az a valóság, hogy az országnak nagyon nagy százaléka, több mint 90%-a az egyenes úton van a kárhozatban. Harcoljuk meg a hitnek ezt a nemes harcát, álljunk a helyünkre, és töltsük be azt a versenyfutást, azt a pályát, amit Isten elénk adott, a gyülekezet közösségében. Adja Isten, hogy így legyen az ő dicsőségére. Amen. Válaszoljunk a hallott igére, és énekeljük a 397-es énekünk első verszakát. A 397-es énekünk első verszaka így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Thank you. Gyertek testvéreim, feleljünk a hallott igére, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked, és dicsőítünk téged azért, amit Jézusban tettél. Azt, hogy te eltervezted a csodás megváltás tervét, hogy Jézus ezt véghez vitte, vállalva a kereszthalált, a megaláztatást, a szenvedést, és hogy megdicsőítetted őt, hogy feltámasztottad. És áldunk azért, Jézusunk, mert tiéd minden hatalom, minden dicsőség és minden, ami fennség. Áldunk téged, Szentlélek Isten, azért, amiért kijelentetted a te igédet, amiért kezünkben van, és amiért ezt értelmezett számunkra is, újjászülsz minket a benned való és Krisztusban való hitre. Áldunk téged, Istenünk, hogy te ilyen csodálatos vagy, hogy méltó vagy az imádatra. Ezért megvalljuk, hogy imádunk téged, leborulunk előtted, és szeretünk azért, amit Krisztusban tettél. És megvalljuk, hogy örömmel tölt el minket, hogy egy olyan versenyfutásban vagyunk, aminek a végén a győzelem, a megdicsőülés vár ránk, mert Krisztusban ez is a miénk lesz. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy gondunkat viselted, úgy is, hogy megteremtettél minket, úgy is, hogy gondoskodtál rólunk, hogy elláttál minket kapcsolatokkal, rokonságban és barátságban és gyülekezeti közösségben egyaránt. Nagyon köszönjük azt, hogy szóltál ma közöttünk, és hálát adunk neked azért, amire eljuttattál. Kérünk és könyörgünk, hogy tartsd meg ezt a mi szíveinkben, hogy ne hulljon ki, hogy ne felejtsük el, és ezért dobogjon a mi szívünk, a te ügyedért. És keressük meg a mi helyünket, merjünk odaállni, és vállaljuk a mi felelős helyünket. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy egy ilyen országban élhetünk, hogy béke van és nincs háború. Köszönjük, hogy vallásszabadság van, és nyíltan megvallhatjuk a mi hitünket, és biztosítja ezt az alkotmány. És nagyon köszönjük, Urunk, azt is, hogy itt lehet egy ilyen hatalmas gyülekezet, a te néped összegyűlhet a te igét hallgatására és a te imádásodra. Szeretnénk, Urunk, kifejezni azt, hogy te vagy a mindenünk. Nem akarunk abba esni, ami a KT is, amire a KT tanít, hogy másba vessük a mi reménységünket. Szeretnénk csak egyedül beléd vetni minden reménységünket, és csak tőled várni egyedül minden jót. Kérünk, hogy óvj meg minket, óvj meg a gyülekezetünket az ördög támadásától, a világ csábításától, és ami romlott és gonosz szívünk, gonosz indulatait is te védd ki, és add, hogy ami romlott, de csalfa eszünk, ne vezessen meg minket. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy áld meg a mi következő alkalmainkat, az előttünk való hetet, a gyülekezet szolgálatait. Nagyon köszönjük mindazokat, akik szolgálnak különféle helyeken és szerepekben. Áldunk téged őértük, és kérjük, hogy hadd legyen áldás a munkájukon továbbra is. És Urunk, eléd hozzuk a mi betegeinket. Te látod azt a fájdalmat, azokat a bizonytalanságokat, nehézségeket, amikben ők vannak. Eléd tesszük ezeket és őket, és könyörgünk hozzád, hogy te jöjj közel hozzájuk, és beszélj az ő szívükre, mert te vagy az áldott orvos. És kérjük, hogy gyógyítsd meg őket, adj nekik felüdülést, azért, hogy téged dicsőíthessenek és dicsérhessenek a gyülekezetben. És kérünk téged azért, hogy adj vidámságot és benned való jó reménységet a megfáradtaknak. Azoknak, akik nem találják a céljukat, akik szomorkodnak, akik nehézségekben vannak, te emeld fel őket, te újítsd meg őket az evangéliumod által, mert erre van szükségünk nap mint nap. És kérjük, növeld a közöttünk lévő szeretetet igaz és tiszta módon, képmutatás nélkül, mert hiszük, hogy ez rád mutat, Krisztusunk. És könyörgünk te hozzád a testvérgyülekezeti kapcsolatért, a látogatásért, amiben részünk lesz. És könyörgünk a mi országunkért és népünkért. Urunk, kérjük, hogy áld meg a döntéshozókat, hogy szerinted valóan döntsenek, és juttass eszükbe minden olyan szempontot, ami szerinted fontos a döntéseknél. És könyörgünk, Urunk, a te missziódért. Megvalljuk, hogy oly sokszor elfeledkezünk rólad, és azokról, akik misszióban vannak, akik üldöztetést szenvednek, és mégis hirdetik, és mégis a te hű bizonyságait. Könyörgünk, őértük, Urunk, kérünk téged, hogy vigyázz rájuk, őrizd meg őket, és nekik is juttasd eszükbe az evangéliumot nap mint nap, hogy ők is a te üzenetedet mondják, és ne magukat prédikálják, vagy ne mást, és másba akarják bevonni őket, hanem add, Urunk, hogy te rólad tegyenek bizonyságot is, gyújts hitet azoknak a szívében, akik feléjük szolgálnak. Minket pedig támogass abban, hogy buzgunk, ne szűnjünk meg könyörögni értük, és adakozzunk az ő javukra, és a gyülekezet javára. Urunk, kérjük, hogy hallgass meg minket, szükségünk van rád, maradj velünk. Jézusért kérjük, mert egyedül csak ő miatta hiszük, hogy meghallgatsz minket, hiszen a mi bűneink és nyomorúságaink nap mint nap azt bizonyítják, hogy nincs más ok arra, hogy meghallgass minket. Ezért őérte kérünk, Jézus nevében. Amen. Most pedig imádkozzuk a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig nemzeti imádságunkat énekeljük, a himnuszt. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te reád, és adjon világosságot és békességet te néked. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a már elkezdett 397-es énekünk másodiktól ötödik verszakait. A 397-es énekünk második verszaka így kezdődik, lásd millióknak lelke megkötözve.